Ez itt a Fülke, a HVG podcastja, és a Népszava szerkesztőségben vendégeskedem. Itt találkozom ugyanis Enkósa Judittal, aki ezer szállal foglalkozik és dolgozik Budapest témáján, vagy akad össze Budapesttel, hogyha így mondhatom. Egyrészt a Budapest mellékletnél kezdtél a magánál, a Népszabadságnál, de azóta is kitartasz a város mellett, dolgozol a Budapest folyóiraton, tagja vagy a Nagy Budapest törzsasztalnak, segíted a Fortepánt, hogy beazonosítsa a képeket, és ilyen városvezetősi sétákat is tartasz Budapesten. Azért találkozunk, hogy egy kicsit arról beszéljünk, hogy mit szeretsz Budapestben, meg mit nem szeretsz Budapestben, miközben tényleg az elmúlt 8 év rendkívüli lehetőségeket hozott ennek a városnak. Nagyon sok pénzt költöttek beruházásokra. Mi az a beruházás az elmúlt 8 évből, amit szeretsz? Ami mellett elmész, és azt mondod, hogy ez jó.
Nagyon szeretem megújult közterületeket, tehát az tényleg nagyon látványos, ami történt például a belváros főutcájával. Most a Várkert bazáról ugye sok mindent lehet mondani, tudjuk, hogy a Jóisten pénzét is ráköltötték, és tudjuk, hogy milyen lehetetlen volt, hogy 16-szor adták át egymás után, de azért akkor is úgy van az, hogy 1998-ban ez az épület felkerült a világ 100 legveszélyeztetettebb műemléke listájára, és most meg hála a jó Istennek rendbe hozták, használják. Ugye ez az épület azért is ment tönkre, mert egy lehetetlen helyen van, soha nem tudta a város igazán magába fogadni. Rosszul is építette meg, szegény íból Isten nyugtassa, ugye mindig is ázott, és hát ezekkel a kis hátrányos feltételekkel együtt gyönyörűen felújították, és egy csodálatos új feljáró képződött a vár palotához, ami nekem rettentően tetszik egyébként. Ez szokás utálni ezt a kortemből, ebből a rozsdásnak látszó fémből készült modern kiegészítést. Én speciál nagyon szeretem, mert mutatja, hogy ez egy kortárs építészeti alkotás.
És integrálni is sikerült, azt mondod, az életébe a városnak?
Abszolút, abszolút, hiszen azzal, hogy a háború után, az 50-es években a középkort kiáltották ki megóvandó értéknek, és azt mondták, hogy a 19. század vége, 20. század eleje, ez az eklektikus, szecessziós építmény halmaz, amit Hausmann Lajos oda tett a vár tetejére, ez nem igazán értékes. És ugye megkeresték a középkori alapfalakat, és rekonstruáltak a helyükre buzogánytornyot, meg kaput, meg vízhordó lépcsőt, meg minden. Ezzel egy olyan középkori együttest alakítottak ki, amit használni igazán nem lehetett, mert a vízhordó lépcsőn fizikailag föl lehetett volna menni, de nem volt szabad, meg nem is ment föl rajta senki. Most van egy mozgó lépcső, amire lehet mondani, hogy úristen, micsoda, használható, föl lehet menni, és végig lehet sétálni utána a váron, és le lehet jönni a túloldalon. A használhatóság is egy nagyon fontos szempont.
Tehát akkor közterek, beletartozik a Szélkámán tér,
A Szélkámán teret is kedvelem, mondjuk lehetne takarítani, tehát a problémák ugye itt ezekben az apróságokban jönnek elő, hogy az ember elmegy hétvégén a Szélkámán térre, és azt tapasztalja, hogy térdig áll minden a koszban, meg a kólás pohárban. Egyébként nekem nagyon tetszik az új Szélkámán tér, mert egy egységes, klassz, modern kialakítása van. Ugyanígy vagyok például a Kopaszigáttal. Ugye azt is hosszan tudnánk ragozni, hogy ki, hol, mit, korrumpált, nem korrumpált, vitték vezetőszáron, stb. De a végeredmény azért az egy fantasztikus dolog. Hát nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy a mellé épülő toronyépület, meg az egész irodanegyed, az milyen plusz látványelemet fog jelenteni. De szóval a Kopaszigát is egy olyan fantasztikus helye a városnak, ami egyszerűen a semmiből jött létre. Tehát ott ott az én ifjú koromban egy ilyen zsombékos, szunyogos borzalom volt, amit megközelíteni se igazán lehetett, mert hát csak az ment oda, aki, mit tudom én, horgászni akart, vagy éppen menekült a törvény elől. Fantasztikusan klassz hely, szép, és egy olyan zöld azilum, hogy egy csoda ránézni. És egyébként nagyon tanulságos átnézni a túloldalra, ahol ugye a nagyvásár telep környékén egy borzalmas leromlott dzsumbúj van, mert az ember rögtön tudja, hogy az lesz a következő célpont, és azért az egy nagyon nagy kérdés, hogy ott hogyan haladnak tovább.
Nézzük a parlamentet, a Kossuth téren.
Igen, a Kossuth térrel is. A Kossuth térről ugyanazt gondolom, amit a Széll Kálmán térről, hogy igenis a tér rendezése az nagyon is sikerült, tehát a magának a közterületnek a rendezése, mert ugye most foglaljuk össze, eltűnt onnan az a bazinagy parkoló, amit megközelíteni se lehetett, hiszen a kormányőr ott állt és védte a képviselőknek a zsiguliát, illetve a valóban kevesebb a zöld, de hát azért az nem egy olyan zöld volt, ahol az ember leteríti a pokrócát, tehát most 5 rekettyével kevesebb, szóval tényleg borzasztó, de ugye ez azzal kombinálódik, hogy visszatették a Tisza István rettenetes szobrát, ami ideológiailag és művészetileg is egy katasztrófa, hogy ugye a Kossuth szobrot is lecserélték, ami hát ugye tényleg már az ember szégyelli elmondani, de így van, hogy a kortársak is a 20-as években utálták a Horvainak ezt a Kossuth szobrát. És egyébként meg hála Istennek újra faragták az Andrássy szobrot, aminek meg pehje volt, tehát azt ugye kisebb háborús sérülések után azért bontották le, mert a Kossuth hídnak pont oda jött ki a pesti hídfője, és akkor onnan elvitték, aztán már vissza se vitték, többet beolvasztották. Tehát az embernek kettős a lelke, mert ideológiailag nem lehet egyetérteni azzal a fajta gondolkodással, hogy azt kell bemutatni, hogy 44-ig tartott a történelem, aztán meg egy luk volt benne, mert hiszen tudjuk, hogy nem így volt. De úgy mindmellékesen a térnek a rendbetétele az igenis 20. század végén, 21. század elejé, és ez egy nagyszerű dolog, hogy végre valahára idáig eljutottunk.
Akkor a Ferenciek terénél is ez a helyzet?
A Ferenciek tere, igen, az egy nagyon érdekes dolog, mert azt én még ma sem értem, hogy azt a lukat miért kellett betömni, mert fel nem fogom, hogy így csillapította be a forgalom, de valóban úgy van, hogy valószínűleg igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogyha egy városi csomópontról megszüntetjük azt a lehetőséget, hogy ott nagyon simán lehessen áthaladni, akkor valóban a autósok fognak keresni maguknak új helyeket, ahol jobban tudnak haladni, és ez önmagában forgalomcsillapító, hogy nincs egy ilyen városi alagút. És hogy mindez együtt jár mondjuk a végre valahára a Párizsi udvar megújulásával, az egy csoda. A nagy kérdés az, hogy lezárják a passzást, vagy nem zárják le. Mert ha nem zárják le, akkor nyertünk egy csodálatos városi közteret, ha lezárják, akkor meg nyertek egy nagyon klassz hotel lobbit, de én ennek olyan nagyon nem tudok örülni. És egyébként még ha itt tartunk a Ferenciek terénél, akkor a piarista gimnázium az én ifjúkorom bölcsészkara fölött a Dunaparton is, hát az is egy csodálatos közterület lett. Szóval egy kifejezetten jó zöld és burkolat arányú, a Duna közelségére appelláló és nyaranta fantasztikusan sok élettel megtelő közterületet. Ezeket el kell ismerni, hogy ezek hihetetlen kézzelfogható változásokat hoztak a város életébe. Bocsánat, még egy mondat, hogy nagyon kíváncsi leszek, hogyha lezárják a Lánchidat, akkor ha ez 2 évig zárva lesz, és az emberek kénytelenek lesznek valahol másútt autózni, meg ugye repülni nem tudnak, hogy akkor van-e értelme visszakapcsolni a a közlekedésbe a Lánchidat, mert hogy egyébként az meg autózásra látjuk minden nap, hogy alkalmatlan.
És mi az, ahol dühöngsz?
Hát egyrészt rendkívüli módon szoktam dühöngeni a már említett ideológiai mázon, mert hát ez maga a rettenet, különösen a Párkányra Péterféle német megszállási emlékművel, ami hát megerőszakolása a szabadság terének. Szóval tényleg nincs, a Kossuth tér a maga eszmélyiségében az kifutó a szabadság térhez képest, ami tényleg egy szimbolikus epicentrum a Budapestnek, és hogy lehet egy ilyen hazug ideológiai rettenetet oda beejtőernyőzni, ezt tényleg az ember föl nem foghatja. De elmehetünk innen egészen a vadonatúj Sziszi szoborig, amit a Madács térre voltak kedvesek a múlt héten beejteni, ami magába foglalja ezt a fajta szellemi kisléptékűséget, hogy ott van a Madács tér, ami ugye a római iskola legteljesebben megvalósult építészeti produktuma Budapesten, Mussolini stílus, de mit tehetünk, attól még igen impozáns. És akkor a kellős közepébe berakunk egy ilyen sírkövön áldogáló bronz nénit a kezébe ezzel a borzalmas napernyővel, és hát szóval tényleg az egész olyan, hogy ezt most komolyan tetszettek gondolni. És akkor itt jön az a probléma, hogy megszüntettünk, nem mi, hanem az elmúlt mondjuk 8-10 évben, megszűnt minden olyan nem hatóság, de minden olyan tanácsadó és döntéshozó hatalommal felruházott szakértői testület, amelyik például a jó ízlésnek volt a garanciája. Tehát műemlékeseket, meg Budapest Galériát szobor ügyi döntőemberrel nem csak azért tartottunk, mert legyen valaki, aki rányomja a pecsétet, hogy mit lehet lebontani, mit lehet építeni, milyen szobrot lehet csinálni, hanem mert ők értettek hozzá. Tehát addig, amíg a Budapest Galéria azért zsűrizett szobrokat, azért ezeket az iszonyokat nem lehetett ilyen könnyen fölállítani, mert azt mondják, hogy na de hölgyeim és uraim, hát hogy tetszik ezt képzelni. Ugyanez van a műemlékvédelemmel is, hogy igen, valóban sokszor túlzás volt, amit képviseltek, de ennek nem az a módja, hogy akkor eltöröljük őket a föld színéről, aztán mindenki csinál, amit éppen úri kedve diktál. Tehát ugye nekem a fő bajom nem is az az egyes egyébként megmutatható dolgokkal van, hanem ezzel a centralizációból fakadó fejetlenséggel, hogy mindent megszüntetünk, ami korábban volt, minden döntés egy adott hatalmi centrumban születik, amire ennek a hatalmi centrumnak van figyelme, az olyan lesz, amilyennek a hatalmi centrum akarja, lásd a budai várban a karmelita korostort, meg a visszaépített lovardát, meg fő honvéd, vagy igen, a stökölépcső és a főőrség, igen, kinyögtem végül. Szóval hogy van egy ilyen ízlésbeli kánon, ami szerintem erősen megkérdőjelezhető, és ebbe senkinek nincs beleszólása, mert megszűntek azok a fórumok, amelyek erre bármilyen hatással lehettek.
Tehát nagyon kevés ember az, aki eldönti azt, hogy mit szeretne ezzel a várossal kezdeni, és utána ezt sem a fővárossal együttműködve teszik, hanem valahol hol születik a döntés ilyen téren?
Hát a Fürjes Balázs féle, azt gondolom, hogy az, amit a Fürjes Balázs egyébként már mint kiemelt ügyek kormánybiztosa is csinált, és most már ez egy önálló államtitkárság. Ez ugye az államnak az a szerve, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy megmondja, hogy mi legyen Budapesten. És az elmúlt 8 évben Budapest közigazgatását ahhoz igazították hozzá, hogy ezzel szemben semmifajta hatalmi ellensúly ne létezhessék. Ugyanis a közvetlenül választott fővárosi közgyűlésről kijelentették a népnek, hogy örüljetek neki, mert akkor ezek az ingyen élők, akik ráadásul ellenzékiek, nem fogják fölvenni a fizetést, és akkor nektek milyen nagyon klassz lesz, mert majd a ti nagyszerű polgármesteretek képvisel titeket. Na de hát ez egy fából vaskarika, mert a kerületi polgármestereknek az a feladatuk, hogy a saját kerületüket képviselje. Tehát amikor ők bemennek a fővárosi közgyűlésbe, amit a nevét megőrizte, nagyon szellemes, akkor ők ugyanannak a városrésznek az érdekeit fogják képviselni. Nem fognak, nincs két fejük, hogy én most Erzsébet városi fejjel gondolkozom, most meg budapesti fejjel gondolkodom, hanem amikor a közgyűlésben ül, akkor is azt fogja gondolni, hogy lenyomom Terézvárost, vagy összefogok belvárosra. Tehát abszolút nincsen, ezzel tökéletesen megszűnt az a hatalmi centrum, amelyiknek az volt a dolga, hogy Budapest tehát egy egységes városként nézze, és az egységes érdekeket tekintse. Az én meglátásom szerint, ha már ugye kétharmada van az embernek, és bármit megcsinálhat, és annak az ellenkezőjét is, akkor ugye az lett volna a racionális cselekvési irány, hogy ezt a fajta polarizáltságot, amiről sajnos 30 év alatt kiderült, hogy nem igazán működik, tehát a részérdekeket sajnos a közös jó iránti elkötelezettség nem tudja fölülírni a polgármesterek fejébe, meg a döntéshozók fejébe. Pont a fordítottját csináltam volna én, ha engem valaki megkérdez, hogy a fővárost megerősíteni, és a kerületeknek ezeket a jogosítványait valóban helyi ügyekre korlátozni, amik felsorolhatók, de most ez felesleges lenne. Tehát tényleg ilyen jó értelembe vett előjárósággá tenni őket, és az egységes fővárost erősíteni, hogy valóban ő döntsön építéshatósági ügyekben, a fejlesztési ügyekben, hogy minek van elsőbsége, minek van, miért még rá, hogy a szemetet hogy szedjük össze, hogy a várost hogy takarítjuk. Ezeket egységesen kellett volna kezelni. Na, ez nem történt meg, érthető, hiszen a kétharmad nem szeretett volna egy ilyen nagyon erős hatalmi centrumot maga mellé, úgyhogy éppen, hogy a polarizáltságot bátorította.
Így aztán, mintha az lenne, hogy van egy kormányhatalom, amelyik igazából a presztízsére utazik, amikor a fővárosi fejlesztéseket csinálja. Tehát nem az élhetőség a szempont, hanem a kormány által használt terület.
Igen, igen, ebben teljesen igazad van, és igen, tehát ami a porondot illeti, ott valóban pontosan erről van szó, hogy a neki fontos területeken, amiket emlegettünk, Kossuth tér, Vár, ezeken a saját elképzeléseit megpróbálja megvalósítani, és hát van egy másodlagos elképzelés halmaz is, az pedig azon beruházások mindenképp végigvitele, amelyek valami fajta már nem kifejezetten kormányzati szempontból fontosak, hát tudjuk jól ezek a sportberuházások, tehát ez a szerencsétlen Népstadion, aki hát azért olyan nagyon sok vizet itt nem zavart, meg egyébként a magyarországi szociálnak a csúcs teljesítménye volt, hát most már nem olyan, meg ez a bújtatott olimpia beruházás, mert ugye azért azt is bebizonyították már hozzáértők, hogy mindaz, ami ott a nagyvásárterep környékén tervekben szerepel, azért az használható egy esetleges olimpiakor is, és hát építeni, lásd ezt a Kopaszigátnál emlegetett felhőkarcolót. Szóval nem véletlen, hogy ilyenkor aztán mindig fölbukkan a Market ZRT, meg még néhány hasonló cég neve. Van egyfajta kormányzati hátszél, a minél több beton, minél több tégla, és nőjön növekedjen.
Ja, hírek szerint föl lett ajánlva a három nagy magyar cégnek, hogy építhet toronyházakat. Igen. Ez is egy olyan fajta prezentáció, amit valahol mondjuk keletről hoz magával Orbán Viktor, amikor észre. Szóval, hogy ez nem tudom, hogy itt mindig Orbán Viktor kell keresni a ilyen téren a dolgok mögött, csak ugye van egy ilyen, tehát hogy az, hogy ez a város mit gondol magáról, hogy ezt a városról mit gondolnak azok, akik vezetik, és hogy ezt a várost hova fejlesztik, pont akkor, amikor sok pénz van, ez egy kérdés, és nem tudom, hogy van-e bárki, aki ebbe gondolkodik, hogy mit akar ezzel a várossal kezdeni, vagy mit akar ebben a városban, mit akar ezzel a várossal elérni.
Igen, szóval legfőképp azt gondolom, hogy ilyesfajta város vízió egész biztosan nincsen, és nem csak, hogy a kormány fejében nincsen, hanem a város még meglévő vezetőben, a főpolgármester fejében sem. Tehát csak egy nagyon egyszerű példát mondok, hogy ugye az én gyerekkoromban Budapest egy 2 milliós virágváros volt, most egy 1,7 milliós világváros, de ezek az emberek nem mentek mind nyugatra, hanem ott laknak az agglomerációban, amelyik ma már egy előváros rendszernek tekinthető, és múltkor láttam erről egy kitűnő ábrát, tehát gyakorlatilag Pilis Csabától Gyömrőig és Vecsésig és Gyálig, egy Vácig, tehát egy nagyon-nagyon nagy kör, ami már mind Budapestnek tekinthető, és csak annyit mondanék, hogy 1936-ban az akkor meglévő fővárosi közmunkák tanácsa feladatának tekintette, hogy folyamatosan konzultáljon az akkor még nem agglomerációnak nevezett környező településekkel, ezek nevesítve voltak, amiket most én is mondtam, és most itt ülünk 2018-ban, és semmilyen módon nem merül föl az, hogy valaki beszélgessen mondjuk Budaörssel vagy Pilisvörösvárral arról, hogy hello gyerekek, befele dugó van, kifele dugó van, egyformák a problémáink, miért nem egyeztetünk egymással. Aki várost épít, annak tényleg nem csak a szökőkutakban kell gondolkodnia, meg a díszkivilágításokban, hanem ilyen prózai dolgokban is.
Hát igen, mint hogyha a Felcsútnak több elképzelése lenne arról, hogy hova akar fejlődni, és hova akar vonaton eljutni, és milyen...
Kicskéig, sőt.
Igen, és milyen szolgáltatást akar nyújtani az embereknek, mint amennyi a fővárosnak jut. És ahogyan lehet látni, ez jövőre sem fog igazából változni. Tehát, hogy itt a Tarlós István kiválasztásával a status quo őrzéséről.
Igen.
Tehát,
igen.
És nem csak a személyi állományú status quo, hanem a szervezeti, a Budapest, amely befogadja a kormány által neki ajándékozott javakat.
Igen, és az, hogy említetted a Tarlós nevét, aki egyébként mondom, óbudai polgármesterként abszolút a helyén volt, tehát ott ő tényleg az ilyen helyi döbrögiként hihetetlen hatékony volt. Itt láthatóan egyszerűen ez a feladat őt már nem érdekli. És mondhatjuk azt, hogy hát ugyan már egy ember mit tud csinálni, de azért gondoljunk Vitézi Dávidra, aki lehet szimpatikus vagy nem. Például Tarlós Istvánnak, mint tudjuk, egyáltalán nem szimpatikus. De azzal az elképesztő energiával és azzal, hogy őt a világon semmi más nem érdekli, csak a busz, meg a villamos, meg a metró, és kicsin gyermekkora óta ezen agyalt, hogy legyen meg mind, mondjuk egy röpke 2-3 év alatt ez a fiatalember döbbenetes fejlődést idézett elő a fővárosi tömegközlekedésben. Tehát no pláne, hogyha hagyták volna, hogy mindent megcsináljon, amit akar, hát 50 év alatt nem javult annyi minden a fővárosi tömegközlekedésben, mint az ő idején. Tehát ne kicsinyeljük azt le, hogy olyan tök mindegy, hogy kiül egy ilyen székbe, mert nem mindegy.
Mi van a Ligettel, még arról nem beszéltem. Jaj, a Liget, jártál már a megújult szép művészetében?
Jártam aznap, amikor pontosan felavatta a miniszterelnök, és másnap a sajtó is megtekintette. Csodálatos volt egyébként. Szóval meg kell mondjam, én ott voltam majdnem az elejétől ennek a megújítási folyamat. Tehát legalább 25 éve írkáltam cikkeket arról, hogy hol tart most a szép művészeti megújítása. Mányi István építész, akit nagyon nagyra becsülök, ő mindig megmutatta, hogy most éppen hol tartanak. Csodálatos lett. Szóval egyrészt megnőtt, tehát soha nem volt kicsi, de azzal, hogy ezeket a föld alatti tereket vadonatújan kibővítették kiállító terekké, elképesztően szép az antik kiállítás, egyiptomi kiállítás, csodálatosan szép. Szóval azt kell mondjam, hogy ha a Liget projekt itt abba is maradna, akkor rengeteget nyertünk ezzel a dologgal, de azt nem tudja nekem valójában senki megmondani, hogy mi értelme van ennek az egész megalomán őrületnek, azon kívül, hogy persze megint lehet majd sokat építeni, ha egyszer odáig jutunk. De jó, hát persze a Néprajzi Múzeum az kell, mert ugye a kúria oda költözik, de azért tudunk mutatni néhány olyan helyet a városba, amelyik megújulásra vár, arra vár, hogy valami fölhúzza, mert ugye egy ilyen reprezentatív építkezés az mindig húzza a környezetét maga után, és speciál a felvonulási tér a Városligeti fasor végében nem az a terület, amit föl kell húzni, mert az már föl van húzva. Más kérdés, hogy most már ez az építkezés ott tart, hogy most már jobb, ha befejezik, mert ugye a gödör kész van, és ilyet már láttunk, hogy egy gödörnél abba hagynak valamit. De hogy mi szükség van Városligeti Színházra, amely újkorában se volt egy nagyon szerencsés épület, noha vágó tervezte, hogy az új Nemzeti Galéria az mennyiben aktuális, amikor láthatóan a kormány a távoli jövőbe helyezte a mostani Nemzeti Galéria kiköltöztetését, mert azt hiszem, hogy rájöttek, hogy ez olyan iszonyatosan sok pénzbe kerül, hogy ezt most csak mint lebegtetett tervet tartják fönn. Hogy mi az a zeneháza, ezt még soha senki nem tudta igazán elmagyarázni. Szóval ezek ilyen egészen furcsa dolgok, és ugyanilyen furcsa, hogy még a Liget környezeténél maradjunk, az, hogy ugye ez a szerencsétlen építészeti múzeum, amelyik szintén sok évtizedes probléma, hogy nincs, miközben mégis van. Ugye az első ez volt, amit kihúztak a Liget tervből, majd egy teljesen váratlan fordulattal odaadták az egész múzeumot a Magyar Művészeti Akadémiának, és megkapta az akadémia hozzá az új székházával, a régi MOASZ székházzal átellenben lévő BM kórházat, ami a Bajza utca és a Városligeti fasor között van. Ami viszont egy akkora épület tömb, vagy ilyen több pavilonból álló épület, hogy ott mondjuk ezt az egészet, amiről mostanáig beszélgettünk, azt el lehetne helyezni az összes múzeumot. Tehát teljesen érthetetlen, hogy szegény építészeti múzeum meg mit fog kezdeni azzal azzal a hatalmas területtel. Tehát ilyen egészen furcsa dolgok vannak itt. Az biztos, hogy Fekete Györgynek ez egy személyesen fontos dolog, tehát előbb vagy utóbb valami ezzel lesz, csak hát eltelt a döntés óta most már legalább egy év, ha nem több, és állítólag most ott tartanak, hogy már tényleg papíron is megkapta a Művészeti Akadémia ezt a cuccot.
Valahogy olyan gondolkodt azon, hogy kialakult-e az, hogy mi az ízlése ennek a hatalomnak?
Igen, ezen szoktam gondolkodni, de úgy érzékelem, hogy hihetetlen értékbizonytalanság uralkodik. Tehát a legjobb, amit erre mondani tudunk, az egyik legutóbbi fejlemény, a Nemzeti Operett. Tehát, hogy van egy színházunk, amelyik egyébként tömegeket vonz, a Népszava szerkesztősége nagyon közel van az Operett színházhoz, én naponta kétszer járok ott. Az egy élő, nagyon is jól menő színház, 21. századi trendekkel, musical, klasszikus operett. És akkor kap igazgatói megbízást egy ember, akinek az a programja, hogy ő nemzeti operettet fog csinálni. Tehát ez a megtestesült gics, hogyha valamire, bármire, amivel nem tudom, hogy mit kezdjek, akkor arra az a mindent megváltó gondolat, hogy az legyen nemzeti. És akkor láthatóan ez történik úton, útfélen, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mit csináljunk vele, és akkor öntsük le egy ilyen lózunggal, hogy az nemzeti, meg magyar, meg régi, meg 19. századi, és közben a háttérben meg legyünk persze azért kiméletlenül technokraták, mert igazából azok vagyunk, csak nem tudjuk, hogy milyen képet mutassunk magunkról a világnak.
Ez a sok helyen az építkezésnél megjelenő extra modernitás, mint például ez a rozsdát utánzó, és közben a teljes istorizálás, tehát a teljes helyreállításnak a kettőse, mint a...
Hát igen, hát csináljunk vasbetonból Haussmann, tehát ugye ami ott a vár végébe zajlik, hogy tényleg gyönyörű vasbetonból kiöntötték azt, amit Haussmann még téglából rakott föl, olyan lesz, csak ordítani fog róla, hogy művi, hogy talmi, és leginkább, hogy fölösleges, mert minek is van az, szóval van ott, hát a fene tudja, hát majd ott is lehet fogadásokat, tehát ami azért gondolom lovagolni csak nem fognak, vagy hát persze mit tudom én. Hát.
Ugye egy város közben egy másik oldalról organikusan is fejlődik, tehát hogy a nagy részt a hatalmam akaratától viszonylag függetlenül, tehát nem annyira, mint a nigériai főváros, aminél azt szokták mondani, hogy a taxis két héttel később már nem tár vissza a repülőtérre, hogyha ő hozott be. Állítólag a Kohlhaas nevű holland építész viszi oda a diákjait, hogy ott kegyetlen napi szintű brutalitásra fejeződik ki, hogy éppen a városnak mire van szüksége. És hogyha ott valahol otthonok vannak, akkor otthonokat létrehoznak, ha meg 8 sávos útnak, akkor 2 hét múlva már 8 sávos út van. Hogy az elmúlt 8 évben látsz valami, tehát hogy meglepően sok helyen elég nagy méretű beruházások vannak. Hogyha most a Újpesten is a hajógyárral szemben építenek valami irdatlan blokkot, akkor a Vágóhídon épül az őrületes nagy beruházás, akkor a Marina Part egyre nagyobb tömbje látszik. Mi az, amiben szerinted, tehát hogy legtöbbet változott ez a főváros az elmúlt időszakban?
Én azt érzékelem, hogy a város megpróbál önmaga, persze a városlakók által élhetőbbé válni, és ez az a fajta belülről jövő változás, amit én látok. Mondok egy egyszerű példát, hogy ott volt az a szerencsétlen bálna, amelyiket, hát az is tényleg egy elátkozott épület volt, én speciál szeretem az első perctől kezdve, de hát ott azért mindent megtett a város is, hogy minél szerencsétlenebb legyen ennek a sorsa. És akkor az ember elmegy oda, és azt tapasztalja nyáron, hogy a Dunára néző teraszon, a kocsma előtt, ott ilyen korlátra felszerelt picinke asztalokra, már délután 5-kor ki vannak tévé ilyen cédulák, hogy foglalt és egy név, mert az emberek egy pillanat alatt megtalálták azt, hogy ez egy olyan hely, ahol közel tudok menni a vízhez, ahol süt a nap, ahol a hátam mögött egy csodálatos tükröződő épület van, és ahol egyszerűen leülni jó. És ezért aztán lefoglalják maguknak időbe, hogy ők tölthessék ott az estéjüket. És ugyanezt látom a belvárosban is, ahol én ugye lakom, a Budi negyed, annak vannak tényleg rettenetes mellékhatásai, de azért a dolog mégiscsak arról szól, hogy az emberek élnek ebben a városban, és a városlakók is megtalálják a maguk helyeit. Tehát azt érdemes nézni, hogy hova megy a külföldi inni, és hova megy a városlakó kocsmázni, bulizni, jól érezni magát. Anélkül, hogy kihirdetnék, ugye mindig lehet tudni, hogy melyik a legjobb kocsma, mert az egy pillanat alatt megtelik élettel. És az, amelyik meg már nem jól végzi a dolgát, mert elkapadták, mert dőlt a pénz, az meg egyszer csak kongani kezd az ürességtől. Tehát azt veszem észre, hogy a város egy ilyen másodlagos szinten, titokban szinte, de él és virul, és
ugye... Kicsit nigériai.
Igen, igen, igen. És amikor például vannak ilyen hirtelen dolgok, hogy mit tudom én, szoktak lenni, hogy autómentes nap, meg még. Ez egy csoda nézni, amikor ugye lezárják az Andrássy utat, hogy hömpölyög a tömeg. Nem biztos, hogy az embereket az a, mit tudom én, az elektromos busz érdekli, amit ilyenkor meg lehet nézni, hanem az a tény, hogy végig sétálhatnak az Andrássy úton.
Sopitézi Dávidot érdekli.
Legutóbb, amikor a miniszterelnök úr volt kedves október 23-án ott Szónakon a terrorháza előtt, és emiatt ugye a Köröntől az Oktogonig lezárták már jó délbe az utat biztosan vizéhez, akkor én kisétáltam a közepére, és elindultam ott. És egyszer csak azt vettem észre, hogy követőim vannak, mert az emberek rájöttek, hogy hát ez buli, hát ki lehet menni az utca közepére. És az ilyen apróságok azok sokat tesznek.
Amíg a buli negyedről beszéljünk. Mert ez ugye Klaus Altér közelében van szerencsét látni a napi alakulását. Ugye, amikor a Király utcában elkezdték bontani ott azt az épületet, amit a 40, nem tudom én hányas házszám. Most lassan alakot ölt újra.
Igen.
Tehát, hogy nagyon sokan féltették a 7. kerületet attól, ami zajlik, és hogy elveszíti a jellegét, elveszíti azt, ami van. Közben most láttam, hogy megújult, tehát kívül már befejezték a Rumbach zsinagógának az építését, ott a Dob utcában a Klauzál tér és a Kazinczy között ott egy közpark alakul. Ott vele szemben egy olyan építkezés zajlik, ahogyan látom, ami valahogyan befele akar, és nem ki az utcafrontra építkezni.
Igen, alakul.
Szóval, hogy alakul a kerület, amit azért az elmúlt években sokszor elsirattak, hogy teljesen megszűnik, és a hordák lerohanják?
Az valóban úgy van, hogy a jellege az még nem változott meg, de vissza kell kanyarodni egy pillanatra az örökségvédelem megszűnéséhez, mert ugye ez az egész romkocsma kultúra abból nőtt ki, hogy az úgynevezett Humboldt ügyben, aki nem tudja, hogy mi az, az legyen kedves rágooglizni. Szóval hogy a Humboldt ügyben egy csomó házat kiürítettek, és aztán úgy maradt, mert hirtelen műemlékké váltak, nem lehetett őket lebontani, és akkor az új tulajdonos, aki már nem a kerület, hanem befektető, így tud ebből valami kis pénzt szerezni, nem is olyan kicsit, hogy kiadja romkocsmának, ami ugye egy csodálatos dolog, de azzal, hogy az örökségvédelem ma már azért eléggé bizonytalan lábakon áll. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a házak tényleg így meg tudnak maradni, mert hogy az a romkocsma lét azért ez súlyosan tönkreteszi őket, tehát ezek előbb-utóbb össze fognak omlani. És ugye itt következik az a kérdés, hogy utána mi lesz, mert a Király utca 40, amelyik valóban úgy néz ki, mint a hajdani Király utca 40, de ez nem az. Ugye ezt egészen a földszintig visszabontották, a műemlékházat.
Mínusz harmadik.
Igen. Tehát gyakorlatilag annyi maradt meg belőle, ami a földszintnek az a traktusa, amire azt lehetett mondani, hogy itt volt az a fogadó, amelyik 1800 akármely. Jó. De ezen kívül abból a házból semmi sem igazi, és a eklektikusnak látszó homlokzat is vasbetonból van, és műanyag nyilázzárok vannak rajta. És a nagy kérdés az, hogyha ez a folyamat elindul ezekkel a mostani romkocsmákkal, akkor ott mi lesz, mert hogyha az lesz, hogy ezeket az egy-két emeletes házaknak a homlokzatát megtartják, és mindegyik mögé fölhúznak egy 6 emeletes garzonházat, ahol ugye 30 négyzetméteres lakások vannak, mert azt lehet könnyen kiadni az Airbnb turistának, akkor ez a kerületrész, ez tényleg valami olyan turista zárványá válik, ami a mostaninál is kevésbé lakható lesz a polgárok számára, viszont az meg olyan, mint az állatkert. Tehát hogyha egyetlen néni, öreg nénit sem lehet mondjuk a rácsok mögött látni és banát nyújtani neki, akkor már szerintem nem is annyira érdekes ez, mert azért inni elég sok helyen lehet a világban. Tehát ugye egy példa, biztos van több, nem akarok igazságtalan lenni, de egy nagyon jó példa van arra, hogy, hogy mit lehet csinálni ezekkel a régi házakkal, az a Mika Tivadar Mulató, ahol megtartották a régi épületet, nagyon szépen helyreállították, most egy hostel van benne, és hozzáépítettek a régi, iszonyatosan leromlott, büdös, csótányos, stb. Udvari szárnyra. Lebontották, és a helyére fölhúztak egy szárny toldaléképületet, ahol ilyen apartmanok vannak, és ez fantasztikus minőségű és végeredményű munka, megmondta a tulajdonos, hogy hát ez nagyon drága volt. Most ugye ebből kell választani, hogy, hogy racionális áron tönkretesszük az egészet, vagy, vagy valaki valahogy belefekteti.
Még nem dőlt el?
Nem.
Még nem dőlt el a sorsa?
Nem, láthatóan nem dőlt el, és illetve hát elfog, előbb-utóbb elfog, mert az érzékelhető ott élve, hogy, hogy most már elég nagy és komoly üzleti erők mozdulnak, és vetélkednek is, tehát előbb vagy utóbb valaki le fogja ezt az egészet nyúlni szerintem.
És az elmúlt 8 évnek a Budapestre való hatása sem igazán dőlt el még, hogy, hogy hogyan fogjuk megítélni.
Nem, mert így nem maradhat. Tehát ez a fajta polarizáltság, ez, hogy nincs igazán. Persze ha az a cél, tehát Fürjes Balázs elvezeti ezt a várost, nincs ezzel igazán nagy probléma, csak a kerületeknek ez a fajta szétzilált önállósága, ez az életminőséget rontja hosszú távon.
Szóval még akár bármi is lehet belőle.
Hát csak sokáig kell élni, hogy lássuk a végét.
Hát akkor maradjunk ennyiben, ez volt ezen a héten a Fülke. Találkozunk jövő héten is.